Vendégünk dr. Győri József, aki a Műszaki Egyetemnek volt docense, mérnökember. Őt kérdezzük arról, hogy hogyan lett mérnök, és gyakorló kereszi emberként hogy vállalhatott ilyen felelős beosztás, hogy egy ilyen nagy egyetemnek a docenseként is munkálkodott.
Pályaválasztásomat azt mondhatom alapvetően befolyásolta a 40-es évek végének politikai és társadalmi helyzetein, 1950-ben érettségiztem, és azt mondhatom, hogy a gimnáziumi tanulmányaim alatt én eléggé érdeklődtem az irodalom és a humán tantárgyak, tudományok iránt is. Természetesen a természettudományos tárgyak, matematika, fizikához is kedvem volt. A döntést az a tény szabta meg, hogy láttam akkor, hogy a politika teljesen rátelepszik a humántudományokra, így az irodalomra, történelemre. A történelem már tulajdonképpen az akkori fordulatot, a politikai fordulatot akarták igazolni. És úgy láttam, hogy ha én ezen a pályán dolgozok, akkor bizony szolgája leszek a napi politikának, és valamivel nagyobb lesz a függetlenségem, ha mérnökként dolgozhatok.
De azért nem próbálták bedarálni? Megúszhatta ezt kommunista párttagság nélkül?
Igen, megúszhattam. Sőt, hát azt mondhatom, hogy ilyen kísérlet hallgatókoromban volt, amikor ugye én vidékről fölkerültem, nem voltam az úgynevezett káder gyerekek között sorolható. És persze a Műszaki Egyetemen sokat kellett tanulni, és én úgy igyekeztem, nehogy valamibe belekössenek, és valamivel okot adjak arra, hogy esetleg eltávolítsanak. Na, ez túl jól sikerült, és Dolgozó Ifjúsági Szövetség vezetőségének az újraválasztásakor én is rákerültem a vezetőségi bejelölteknek a név sorára. És akkor én mondtam az egyik díszvezetőnek, ő pártag is volt, hogy te, én szívesen dolgozom, és persze igyekszem, én nem húzom ki magad semmi alól, de mondd, hát én rendszeresen templomba járó keresztény ember vagyok, hát jó lesz az, hogy én a díszvezetőségnek tagja legyek. Na, erre egy kicsit elcsodálkozott, és azt mondta, hát jó, nekem ugyan nem lenne semmi kifogásom ez ellen, de hát nehogy valaki azt mondja, hogy na hát az én díszvezetőim között ilyenek vannak, hát jó, akkor kihagyunk téged. Így volt. Később aztán azt mondhatom, voltak később is ilyen kisebb-nagyobb konfliktusaim, de nem akartak bedarálni. Még azt is mondhatom, hogy nem is kértek föl egyszer, hogy legyek pártag. Úgy látszik, ismertek annyira, hogy hát ezt nem tartották logikusnak.
A keresztény hit segített valamit ezekben az években, évtizedekben?
Amikor egyetemre kerültem 1950. szeptemberében, azt hittem, hogy itt meg kell fulladni. Én jó tanuló voltam, és kitűnően érettségiztem, de a tananyagnak olyan tömegével kellett megbirkózni, hogy én azt hittem, hogy hát ezt nem lehet túlélni. És akkor hát imádkoztam persze, hogy hát Uram Isten, hát most mi lesz velem? Az én döntésem ez volt, hogy feltétlen tovább megyek, és tudom, hogy akkor azt az igét kaptam egyik ilyen esti bibliaolvasásomban, a Józsué könyve első részében, hogy légy bátor és erős. Ez ott háromszor ismétlődik, és akkor tényleg úgy éreztem, hogy ez nekem szól. Köszönöm, Uram, hogy így bíztatsz, és hát azért jó eredménnyel túljutottam az első fél évi vizsgákon is. Na most ugye utána 56, hát az megint egy óriási dolog volt, azt mondhatom, hogy az életemnek a legnagyobb ilyen jellegű élménye. Most itt ugye nem számít a családi és egyéb, de ilyen a társadalmi, politikai téren a legnagyobb ilyen élmény volt. Persze nagyon letört engem is az egész dolog, de valahogy egy pillanatig se gondoltam azt, hogy én külföldre menjek. Akkor már persze a mostani feleségemnek udvaroltam, még nem voltunk hivatalosan eljegyzett vőlegény és mennyasszony, de igazából már tényleg ez volt, és nem gondoltam, hogy, és azt gondolom alapvetően ő se, hogy most én fiatal diplomásként, ő még akkor egyetemi hallgató volt, hát külföldre menjünk. Valahogy most ne gondolják a hallgatók nagy képviségnek, hogy ezt mondom, de volt bennem ilyen érzés, hogy hát nem hagyhatja itt mindenki ezt az országot. Hát szóval itt azért szükség lesz a későbbiek során is olyan emberekre, akik megfelelő szellemi, hitbeli háttérrel majd végzik a dolgukat.
Három gyermek édesapja. Itt az előző percekben beszélgettünk már a párválasztásáról. Szempont volt a párválasztásban, és aztán a gyermekek vállalásában a keresztény hit. Mitől más? Egy keresztény szerelem, ismerkedés.
szempont volt. Erre azt mondottam, hogy igen, természetesen, de azért azt is tudja minden fiatal, azt gondolom, hogy nem történik minden, ami akaratunk szerint. Tehát nem úgy van, hogy én most elhatározom, hogy na, énnek a feleségem pedig egy nagyon helyes, barna hajú, aztán okos, bájos, orvostan hallgató lesz majd. Ezt előre nem lehet így tudni. Az szempont volt, hogy olyan legyen, akivel lelki egységbe is tudok lenni. A mi ismerkedésünk az az evangélikus egyetemi biblia körben volt, tehát amikor én egyetemista voltam, a feleségemnek a bátyai szintén, ő még akkor középiskolás volt, jártunk ebbe a biblia körbe, az egyetemi főiskola. Ott lehetett ismerkedni, és ott ismertem meg Irénkét. Na most a gyermekvállalás, hát az mondjuk természetes volt, hogy gyermekeket szeretnénk. Azt is természetesnek tartottuk, hogy az Isten ajándéka a gyermek, tehát mondjuk arra, hogy a megfogant életet valamilyen módon kioltsuk, ez nem vetődött föl soha. Ilyen gondunk nem volt.
És aztán a nevelés kérdéseiben megegyeztek? Hogy lehet egy olyan korszakban keresztény etika szerint nevelni egy gyermeket, amikor talán minden ennek az ellenkezőjéről szól?
Én nagyon kezdő apa voltam, és nagyon sok hibát követtem el az első időszakban. Bizonytalan voltam a nevelés módszerét illetően. Na nem azt, hogy milyenné akarjuk nevelni a gyerekeinket, hát minden szülő a legjobbat akarja, és mi természetesen, hogy hívő keresztényi akartuk őket nevelni. Na de most hogyan? Szigorúan? Igen, volt, aki azt mondta, hogy igen, szigorúan, amelyik gyerek nem kap ki és nem tanul rendre, abból bizony nem lesz rendes ember. Ugye a mások máshogy viselkedtek, és azt mondhatom, hogy az első gyermekünk nevelésénél, hát én nagyon sok hibát követtem el, hála Istennek azért rendes ember lett belőle. A feleségem, hát ő volt a lágy szívűbb. Ő mindig sajnálta, amikor én szigorkodtam vele és rávertem a gyerekünkre. Amellett még az is volt, hogy a nagymama, ugye, aki bejárt, és hát azért a három élénk fiúval ő se tudott mindig olyan eredményt elérni, amit szeretett volna, hogy úgy viselkedjenek, és akkor azzal fenyegettem őket, na majd megmondom édesapátoknak és a hazain, akkor majd ő aztán ellátja a bajotokat, tehát én egy kicsit ilyen mumus is voltam.
Hát ha voltak is ilyen pillanatok, hogy a gyerekek tartottak az apjuktól, de azt el lehet mondani, hogy a neveléshez kell a szigor, de a szeretet is.
Mi aztán később nem fogtuk őket úgy szigorúan, hogy tehát mondjuk minden percükről be kellett volna számolni. Hát nem is lehetett volna, mert ők sportolók voltak, vízilabdázók, később ugye edzésről este jöttek haza, tanulni kellett. Ahhoz ragaszkodtunk, hogy mindig tudjuk, hogy hol vannak. Tehát olyan előírás nem volt nálunk, hogy most pedig 9 óra 30-kor otthon kell lenni. Ha nem volt más dolgok, akkor magától értetődő volt, hogy otthon vannak. Tehát ilyen tekintetben nem voltunk szigorúak. Nekem most nagyon jól esett, hogy talán új évkor vagy karácsonykor azt mondja a középső fiunk, de ott voltak mások is, hogy mondjátok, hogy imádkoztatok ti értünk? Ezt ugye először nem értettem, most mit akarsz kérdezni ezzel, Janikám? Hát hogy hogyan, hogy mi így meg tudtunk maradni? Tehát a végén, ennek mondom, nagyon örültem, mert ez egy olyan visszajelzés volt, hogy végül ők is azt érezték, hogy a sok buktató között, amiben neki kellett élni a mindennapi életüket, azért volt valamilyen szellemi védelem mögöttük, fölöttük.
Milyen hivatást választottak a gyerekek?
A legidősebb orvos lett, a középső villamosmérnök, a legfiatalabb megint orvos.
És ők mindhárman gyakorló keresztjének?
Igen, mindhárom gyakorló keresztény, sőt a feleségeik is, hát ez a másik, ami aggodalom tárgya szokott lenni, hogy a gyerek kit választ. Egyik főnökömtől hallottam, hogy a fiús szülők sose tartják méltónak egyik lány se az ő fiaikhoz. Na, nem egészen így van, én nem ezt mondom, de tényleg az, hogy tessék a nem csak a fiúnak, de a szüleinek is, esetleg máshogy viselkedik az a kislány, ugye ez talán még természetesnek is vehető, az udvarlás időszakában, vajon később, amikor már a család gondjai terhei rázúdulnak, akkor vajon hogy fog helytállni? Én azt gondolom, hogy ez minden szülőben a gyermeke, amikor párválasztás előtt van, akkor fölvetődik, sőt, most már az unokáinkat illetően jutottunk ebbe. Tehát ekkor azért nagyon úgy éreztük, hogy hál' Istennek megvan köztünk az összhang. Tehát nem volt veszekedés vagy vita az, hogy tehát ez a kislány, ez ilyen vagy olyan, vagy nem hozzád való, gondoljátok meg. Azért fölvetettük, hogy vajon ez a viselkedési formája, gondolkodása, magatartása a kislánynak nem fog-e zavarni később benneteket?
Szeretném megkérdezni, hogy hanyadik évében van a házasságuk?
Ezt könnyű kiszámolni, mert 1960-ban volt az esküvünk, tehát most már a 48. évben.
Voltak-e konfliktusaik, És hogyha voltak konfliktusok, hogyan próbálták ezt kezelni? A megkötött házasságok nagyobbik része most már sajnos széttörik. Ilyen hosszú időszak alatt volt-e olyan gondolata, hogy el kéne esetleg válni, föl kéne adni?
Ami a házasság alapjait érintené, olyan nem volt. Az első években, a 60-as évek elején, hát úgy anyagilag eléggé rossz körülmények között éltünk. Tehát nagyon be kellett osztani, és ugye elég hamar jöttek a gyerekek. Akkor inkább olyan, nem is mondom, hogy vitáink, de nem teljes egyetértésünk volt talán, hogy na most akkor most mit csináljunk? Most akkor van valami pénzünk, ezen vegyünk valamit, vagy pedig elmenjünk például Jugoszláviába. Na most ebbe a dologba a feleségemnek volt azért igaza, utólag be kell látnom, mert az, hogy mi anyagi lehetőségeinket olyanra fordítottuk, amiből a gyerekeknek is, meg nekünk is, a látókörünk is nőtt, az együtt utazás, az együtt eltöltő időnek a haszna, öröme is, amilyenk lett tulajdonképpen, ez jó volt. De mondjuk én azt gondolom, hogy ilyen jellegű gondjaink voltak.
Hogy kell kezelni a házassági konfliktusokat? Mit tud tanácsolni? Azért 48 év házasság után már érdemes odafigyelni valakire.
Ne legyen mindjárt az első gondolat az, hogy jó, akkor elválunk. Mi már tovább nem tudunk így élni. A következő se lesz jobb. Magunkba kell keresni a hibát, és ha én nem tudok megváltozni, akkor semmi esély nincs arra, hogy ugye jobb lehet. Egyszer valamelyik kedves testvérem azt mondta, hogy tulajdonképpen minden házasság, amelyik hosszú ideig fönnmarad, amelyik nem bomlik föl, az az Isten különös ajándékának tekinthető és köszönhető, és az valóban így van.
Ja. Tehát a cél nem nagyon lehet a másik megváltoztatása? Hiszen a konfliktusok sokszor arról szólnak, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, hogy beszéltél, és a többi, tehát nem nagyon tudjuk a másikat ezek szerint megváltoztatni?
Nem gondolom. Nekünk nincsen, nem volt ilyen nagy problémánk, hogy alapvetően szerettük volna egymást megváltoztatni, bár én nem tudom, lehet, hogy a feleségem akart engem nevelni, de érzésem szerint nem sok sikerrel, de talán ilyen volt, amit a feleségemnek szoktam mondani, hogy ennyi, hát honnan örökölték ezek a gyerekek azt, hogy pontatlanok néha elkésnek, hát ezen a téren nem mondhatom, hogy túl sok eredményt értem volna el. Na de ez persze jó ürügy arra is, hogyha az én hibám miatt késnénk, akkor is a feleségemre tolhatom ezt a hibát, de most teljesen tényleg visszafordítva komolyra a szót. Nem gondolom azt, hogy azzal a céllal kellene bármibe belemenni, hogy majd megváltoztatom a feleségemet. Változunk. Szeretettel, és a tényleg a problémákat az Úristen elé víve, akkor megvan a lehetőség arra, hogy változzunk, és azok, amik egyébként, hát konfliktusként, vitaként, esetleg veszekedésként robbannának ki, azok ne legyenek.
Most anélkül, hogy bárkit is megbántanánk, tehát aki világnézetileg mondjuk nem keresztjén, mégis mit mondhatnánk arról, hogy mi a különbség a keresztény és a nem keresztény szerelem, párválasztás, házasság, családi élet között? Mitől más ez? Több, jobb?
Én azt mondom, hogy jobb, hogy több. Nem azt gondolom, hogy na majd én megoldom a dolgot így vagy úgy, hogy én majd meg tudom változtatni a házastársamnak a rossz tulajdonságait, hanem az Úristen elé tudom vinni ezt. Aztán mindjárt a pár választásnál is. Most mi a döntő? Az, hogy csinos legyen, okos legyen, persze, hogy az. Hát ugye az ember mindjárt nem szeretné azt, hogy a házastársa valahol majd leégesse. Persze, hogy ez is szempont. De én azt gondolom, hogy egy csomó kislány volt vagy van, akik az ilyen követelményeknek megfeleltek volna. De azért olyan is fontos, hogy valahogy lelkileg legyünk azonos hullámhosszon, és ne legyen diszonancia közöttünk. Ez nagyon fontos, és ebben a tekintetben, ha van az embernek egy stabil zsinórmértéke, amihez mérni lehet, akkor az mégiscsak óriási előny.
Magyarország egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánították. Befejezésül hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent Győri József életében a Biblia? Esetleg van-e olyan bibliai idézet, ami nagyon fontos?
Én azt gondolom, hogy minden hívő ember életében van. A Biblia fontossága mondjuk most a mindennapi életünkben, hát az, hogy reggel és este Bibliát olvasunk és imádkozunk a feleségemmel, illetve hát korábban a gyerekekkel, amíg ugye ők nem alapítottak külön családot, vagy most is, ha ott vannak unokák, akkor velük együtt. Tehát minden nap olvasunk Bibliát. Az életformáló igék. Nekem egy 1950 augusztusi Gyenesdiási főiskolás konferencián hallott ige volt az, ami döntő volt az életemben, Ézsaiás elhívása, Ézsaiás könyvének a 6. részének az első 8 verse. Ézsaiás fél, mert hát tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan nép közül származom, és akkor azt mondja, hogy az oltáról vett szénnel az egyik szeráf megérinti az ajkát, hogy bűnöd elfedeztetett vétked meg van bocsátva. És akkor az Úr elhívja őt. Nekem ez akkor egy életformáló ige volt.